Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelöltek számunkra, és megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 43. verstől a 48. versig a következőképpen. Jézus mondja, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ez a mai igehirdetési alapige, azt gondolom, hogy a legnehezebb emberi kapcsolatainkat veszi célba. Akkor, amikor Jézusnak az a tanítása és az a parancsa, ami az ellenség szeretetére buzdít bennünket. És mindjárt mielőtt ennek az igének az üzenetébe belemélyednénk, azért tisztázzuk azt, hogy mit jelent az ellenség. Hogyha fellapozzuk a szótárat, vagy akár az interneten, az internetes szótárba beírjuk ezt, hogy hogyan lehetne meghatározni az ellenség kifejezést, akkor a következő definíciókat találjuk. Az ellenség az vagy egy személy, vagy egy csoport, aki vagy akik ártó szándékkal vannak a másik ember vagy csoport felé, és nyíltan vállalják az összeütközést. Vagy ellenségnek tekinthető az is, aki bizonyos elvnek, rendszernek, vagy közösségnek a bomlasztására törekszik, és ezt akna munkával végzi. Nem látványosan, hanem valahol úgy a háttérben, mert az a célja, hogy ott valami probléma legyen a végén. Vagy ellenségnek tekinthető az is, aki ellenkező elvekért küzd. Talán az adott elvvel, módszerrel, közösséggel szembehelyezkedik, és elutasító magatartást képvisel. De ellenség lehet az is a köznyelvben, aki egyszerűen csak nem helyesli az adott tevékenységet, azt a szokást elutasítja. Például szoktuk azt mondani, hogy valaki az alkohol ellensége, az egyáltalán nem egy negatív kifejezés, az azt jelenti, hogy azzal a szokással, hogy valaki sokat iszik alkoholt, ő azzal nem ért egyet, hanem masszívan szembe helyezkedik azzal az állásponttal. És mit kell tudni még az ellenségről? Hát azt, hogy az ellenségek között ellenséges tevékenység van. És lehet ebben az ellenséges tevékenységben különböző fokozatot felismerni. Hiszen lehet az, hogy csupán az ellenségek azt szeretnék megakadályozni, hogy a másik fél előrébb jusson, arra törekednek, hogy ők maguk jussanak előrébb, és a másik fél valami miatt háttérbe szoruljon. De lehet olyan ellenséges tevékenység is, amikor egymásnak kifejezetten kárt szeretnének okozni. Nem egyszerűen csak visszaszorítani, hanem akár fizikai, akár lelki, vagy bármilyen téren valamilyen kárt és sérülést akarnak okozni a másiknak. De lehet az is, és ez a legdurvább ellenségek között, amikor a másikat meg akarják semmisíteni, el akarják pusztítani, likvidálni akarják, hogy ne legyen ott többé, vagy ne létezzen egyáltalán többé, mert mert ő minden problémának, vagy az a csoport, az a nép minden problémának az oka. És hogyan működnek ilyenkor az ellenségek, akik egymásra lőnek? Hát lehet, hogy tényleg lőnek fegyverrel, mert háború van. És az a fajta ellenségeskedés az olyan pusztítást okoz, amit nem lehet helyrehozni, olyan maradandó sérüléseket, romokat hagy maga után, amit aztán végképp nem lehet utána helyrehozni, még ha elindul is egy építkezés, egy újjáépítés, új alapokra helyezése majd az életnek. De lehet lőni egymásra szavakkal is, hogy meg tudunk sebezni másokat, hogyha olyat mondunk, ami a másiknak az elevenébe vág, és nem azért, mert véletlenül kicsúszik valami a szánkon, hanem azért, mert fájdalmat akarunk okozni a másiknak, mert az az ellenség, akit én látok, az úgy gondolom, hogy megérdemli a kemény mondatot. Vagy lehet az is, amikor úgy harcolnak egymással az ellenségek, hogy a mindennapi helyzetet próbálják meg negatívan befolyásolni, hogy megnehezítse a másiknak az életét, hogy ne legyen neki olyan egyszerű, ne legyen olyan könnyű. Bizony, az ellenség az egy nagyon-nagyon erős kifejezés. És mindaz, amit most elmondtam, ez pusztán a világi meghatározása annak, hogy mit jelent ez a kifejezés. És erre mondhatnánk rögtön azt, hogy de hát most hallgatva ezt az igét, meg hallgatva ezt a meghatározást az ellenségről, hát ez nem nekünk szól ez az ige, hiszen mi keresztény emberek vagyunk, hiszen nekünk nincsenek ellenségeink. De, hogyha ez tényleg így lenne, akkor nem lenne olyan sok történet a Bibliában, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hogy az ellenségek hogy állnak ott egymással szembe, és mit kell kezdeniük egymással, még akár Isten népének a tagjain belül is. Vagy ha tényleg a keresztényeknél igaz lenne az, hogy nincsenek ellenségek, vagy ellenségeskedések az egyházban, a gyülekezetekben, akkor Jézusnak nem kellene olyan sokat beszélni erről a kérdésről. Akkor nem kellene a hegyi beszédben fölvetni ezt a témát, vagy akkor nem kellene a mi atyánkba hangsúlyozni, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, vagy nem kellene elmondani a gonosz szolgáról szóló példázatot, amiben hangsúlyozza, hogy megbocsátást vár tőlünk egymás felé is az Isten. Van ellenségeskedés Isten népének a tagjai között is. Ez egyértelmű. De a másik dolog, ami szintén így elsőre talán eszünkbe jutott, talán nem ez, amit az előbb mondtam, talán a másik, hogy igen, van konfliktusunk emberekkel, de azért van, mert igazunk van, hogy haragszunk arra a másikra. Mert igazunk van, hogy szembe helyezkedtünk azzal a másikkal, azzal az emberrel, vagy azzal a csoporttal. Mert nekünk igazunk van, és neki be kellene ismernie, hogy nem neki van igaza. Vagy olyan sérüléseket, olyan fájdalmakat okozott nekünk az életünkben, és őt ez meg se rendítette. Tehát igazunk van, hogy mi ellenséges viszonyban vagyunk vele. Vagy olyan kárt okozott, akár anyagi kárt is az életünkben, olyan veszteséget kellett elszenvednünk miatta, hogy ezért neki tényleg fizetnie kell, kártérítést kell okoznia. Van olyan helyzet, amikor tényleg így érezzük, hogy igen, ez a mi oldalunk, és feketén-fehéren le tudjuk vezetni, hogy miért jogos az, hogy nekünk rossz érzéseink vannak. Drága testvérek, ezek után, ha beletekintünk annak az igének a tükrébe, amiről Jézus beszél, akkor nagyon megrendítő dolgokat ismerhetünk fel. Mit mond Jézus? A legelső mondat az mindjárt azt gondolom mindegyikünknek az elevenébe vág. Azt mondja Jézus, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Amikor a Bibliában ilyet olvasunk, hogy megmondatott, az mindig azt jelenti, hogy Isten a cselekvő. Isten az, aki megmondta. Tehát itt Jézus utal egy Istentől kapott kijelentésre, ami nyilván vitán felül áll, hogy mindenki számára fontos, hogy betartsa. De mit mond? Ha kikeressük a Bibliánkból, Mózes 3. könyvéből a 19. fejezet 17. és 18. versét, ott találjuk meg azt a mondatot, amire ez a jézusi utalás vonatkozik. Igen ám, de az a mondat nem teljesen úgy van, mint ahogy Jézus korában ezt idézgették. Hiszen mit látunk ott a 3 Mózes 18-ban? Arról van szó, hogy szeresd fele barátodat. Előtte pedig az van, hogy vagy utána, hogy gyűlöld ellenségedet? Nem. Az van előtte, hogy ne gyűlöld a te atyád fiát. Egy árva szó nem esik ott abban a két mondatban az ellenségről. Az atyafiakról igen, és arról, hogy szeresd a fele barátod, és ne gyűlölj. Hogy lett akkor ebből olyan mondat, amit Jézus idéz, hogy ezt mondjátok, hogy megvan írva, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet? Hát ez úgy lett, hogy a farizeusok tovább magyarázták és tovább gondolták ezt a mondatot. Hiszen mi van ebben a mondatban? Ne gyűlöld az atyád fiait? Hát ha nem beszél az ellenségről, akkor az ellenség nem tartozik bele ebbe a kategóriába, tehát akkor ebből logikusan következik, hogy akkor az ellenséget nyilván gyűlölni lehet, de akkor az ellenséget már még egy lépéssel tovább megyünk, már nem csak gyűlölni lehet, már gyűlölni is kell. És aztán szépen lassan eljutottak oda, hogy elkezdték azt tanítani, hivatkozva az isteni kijelentésre, de tovább gondolva és kicsavarva az isteni kijelentést, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Testvérek, ez megdöbbentő. Jézus ezzel a mondatával én azt gondolom, hogy ma azokat az embereket, akik bárhol az országban, evangélikus gyülekezetben igehirdetést hallgatnak erről az igéről, meg akarja döbbenteni és meg akarja állítani. És azt akarja, hogy vizsgáld meg a dolgaidat. Nézd meg, hogy amire hivatkozol, mint isteni kijelentésre, az tényleg az isteni kijelentés? Lapozd fel a Bibliádat. Tényleg az Isten azt mondta? Nem lehet az, hogy az Isten adott egy kijelentést, aztán valakik ezt tovább gondolták, és annak alapján kezdtek el tanítani? Vagy te magad azt tovább gondoltad, és léptél egyet, és léptél egyet, és logikusan akkor ez következik belőle, és aztán úgy kezdtél el arra a tanításra gondolni, mintha az magától az Istentől jött kijelentés lett volna. Pedig az Isten nem is azt mondta, hanem valami egészen mást. Drága testvérek, az első üzenete, én azt gondolom, ennek a mai igének az az, hogy az Isten önvizsgálatra hív bennünket, titeket is és engem is, hogy álljunk meg, és nézzük meg, hogy amikre hivatkozunk, azok tényleg az Istentől kapott kijelentések-e, vagy olyan, amit hozzátettünk az Isten szavához. És jövő vasárnap úrvacsora lehetőség van itt a gyülekezetben. Én azt érzem, drága testvérek, ennél a nagyon mellbevágó és nagyon kemény igénél, amivel be kell, hogy valljam, én borzasztóan megszenvedtem, mert nagyon nehéz ma ide a testvérek elé pont egy ilyen igével, egy ilyen kemény igével kiállni. Bennem azt erősítette meg az Isten az időzítéssel, hogy most szólni kell erről az igéről, és jövő vasárnap lehet úrvacsorát venni, hogy az Isten adott nekünk egy hét drága lehetőséget, hogy minden nap megálljunk, és az elcsendesedésünkben, az Istenre figyelve tartsunk önvizsgálatot ebben, hogy Istenem, hozd ki nekem azt a mondatot, azt a kijelentést, amire én hivatkozom. Pedig azt nem is te mondtad, hanem én tettem hozzá, vagy valaki más hatott rám. És azért gondolom, hogy ezt tőled kapott kijelentésként kell kezelni. Előttünk egy drága hét, ennek a lehetősége, hogy valamire felhívja az Isten a figyelmünket, és ez bármi lehet. Lehet személyes életünkkel kapcsolatos, lehet a gyülekezettel kapcsolatos, lehet a világi folyamatokkal kapcsolatos, bármi lehet. De olyan, amit nem az Isten mondott, hanem mi tettünk hozzá. És azt jövő héten letehetjük. Aztán a másik dolog ennek az igének az alapján, hogy Jézus azt mondja, hogy az ellenség szeretetével kapcsolatban, hogy ez egy parancs. Szeresd az ellenségedet, vagy többes számba, szeressétek a ti ellenségeiteket. Felszólító módban van ez az ige. Ha megnézzük Máté evangéliumának az 5. fejezetét, a 15. vagy 17. verstől kezdve sorba vesz olyan dolgokat, aminek az a címe, hogy a törvény magyarázata. A 10 parancsolatnak a törvénynek egyes parancsolatait kezdi sorba venni. Tehát, amikor itt Jézus az ellenség szeretetéről beszél, akkor itt nem arról beszél, hogy figyelj ide, ez egy lehetőség, vagy ez egy kérés, vagy azt kérem tőled, hogy akkor próbáld meg majd e szerint élni az életedet, hanem kategórikusan parancsba adja a törvény erejével. És ez miért fontos? Azért, mert amikor itt kifejti ezeket Jézus, akkor arra mutat rá, hogy a törvény az egy olyan valami, aminek olyan ereje van, hogy az embert szembesíti azzal, hogy nem csupán arról van szó, hogy én mi az, amit tevőlegesen elkövetek a másik ellen, és azt számon fogja kérni rajtam az Isten, hanem azt is számon kéri rajtam az Isten, amit elmulasztottam, vagy azt, amit gondolatban tettem meg, vagy pusztán a kívánságok szintjén fogalmazódik meg a szívemben. És az, hogy ne ölj, abban nem csak az van, hogy én meggyilkoltam-e valakit, hanem hogy okoztam-e kárt benne, vagy akár a szavaimmal mondtam-e azt, hogy ostoba vagy bolond, és ezzel sebeket ejtettem benne. Már megszegtem a törvényt. Vagy ne paráználkodj, nem csak a konkrét házasság törést jelenti, hanem ha már kívánsággal tekintesz egy asszonyra, aki a másé, akkor már elkövetted azt, megszegted ezt a törvényt. Vagy ne esküdj hamisan. Álljon meg a menet, egyáltalán ne esküdjetek, hiszen semmit sincsen, mire esküdnél, ami a sajátod lenne. Vagy ne állj bosszút a sérelmekért. Igen, szemet szemért, azt mondja az Isten, semmivel nem torolhatsz meg többet a másikon. Csak a büntetésnek a következményét, vagy a bűnnek a büntetését szenvedheti el azt a másik. És ebben a sorban beszél Jézus arról, hogy és akkor... Szeresd az ellenségedet. Valami döbbenetes. Mit akar Jézus ezzel mondani? Szeressétek a ti ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. Már az első néhány parancsolatnál is, amit soroltam, megálltunk és ledermedtünk, hogy ez nekem nem megy. Az, hogy nem ölöm meg a másikat, az talán megy. De az se biztos. Szándékosan nyilván nem fogok senkit meggyilkolni. De mi van akkor, ha figyelmetlenségből elkövetek egy közlekedési balesetet? Mert figyelmen kívül hagyom a szabályokat, és ez a másik életébe fog kerülni. Vagy ha nem kerülök ilyen helyzetbe, ha megóv ettől az Isten. De miket vágtam a másik fejéhez? Ledermedtem. Istenem, hát esélyem sincs. És akkor megyek a következőre, és akkor jön az ellenség. Szeressem az ellenségemet. Szeressem azt, aki szemben áll velem. Szeressem az, aki beletörli a lábát az életembe, a szívembe, a lelkembe, a mindenbe. Szeressem azt, aki támadólag viszonyul hozzám, vagy aknamunkát végez, ugye a szótár definícióját idézzem. Szeressem. Nekem ez nem megy. Esélyem sincs. És drága testvérek, nekem azt mutatta meg az Isten egy hétnyi nyüglődés és küzdelem és imádkozás után, hogy Henikő, Hát vedd már észre, hogy ez az üzenet ennek az igének, hogy nem megy. Emberi természet alapján nem megy. Amikor Jézus azt mondja, hogy szeressétek az ellenségeiteket, akkor szembesíteni akar azzal, hogy ismerd be, hogy ez neked nem megy. Ha bármi szeretet megnyilvánul tőled az ellenséged felé, az csak és kizárólag akkor lehet és akkor lesz, ha az Isten szeretete túlcsordult rajtad, és az Isten szereti azt a másikat rajtad keresztül. Akkor igen, de egyébként soha. Megrendítő üzenete ez is, ennek a mai igének. És drága testvérek, megint hadd utaljak arra, jövő héten úrvacsora. Egy hét drága lehetőség van előttünk, hogy az Isten szeretetében erősödjünk. Ne az ellenségeinkkel küszködjünk, meg ne a konfliktusainkat játsszuk le magunkba, vélt vagy valós sérelmeinket soroljuk, hanem ez a hét az Istentől kapott drága lehetőség arra, hogy erősödjünk az Isten szeretetében, és abban, hogy nekem emberileg nem megy semmi, de Istenem, neked minden lehetséges. És a te szereteted betöltheti az én szívemet úgy, hogy túlcsordul mindenki felé, vagy túlcsordulhat afelé, aki felé az Isten rajtam keresztül akarja továbbadni. És hadd mondjak két példát, egy ószövetségit és egy új szövetségit. Az ószövetségi példa Sámuel első könyvének 24. fejezete. Saul volt Izrael népének első királya. Amikor engedetlen lett, és Isten elvetette őt, elvette tőle a lelket, akkor felkente Dávidot királynak, és Isten lelke betöltötte Dávidot. És onnantól kezdve elindult Dávidnak a veszőfutása. Mert Saul, aki tudta, hogy az Isten nem tekinti őt, ragaszkodott a hatalmához, és megpróbálta elpusztítani Dávidot. Ellenségévé lett az Isten emberének, aki egykor az Isten embere volt. És mi történik abban a helyzetben? Elkezdi üldözni Dávidot, megpróbálja elpusztítani. És mit csinál Dávid? Félre áll az útjából. Menekül tőle, de nem konfrontálódik. És amikor olyan helyzetbe kerül, és a 24. fejezet erről szól, nekem régóta nagyon a szívemen van ez a fejezet, és annyira megrendítő, ahogy itt Dávid viselkedik, hogy van lehetősége Dávidnak egy helyzetben, amikor Saul király kiszolgáltatott, mert bemegy a barlangba, hogy elvégezze a szükségét, és pont abba a barlangba megy, ahol Dávid az embereivel, több száz katonával a sötétben leskelődik, és azt mondják az emberei, hogy itt a lehetőség, elpusztíthatod a te ellenség. Az Isten adta a kezedbe, mert nem véletlen, hogy pont ebbe a barlangba jött be, akkor mit mond Dávid? Isten mentsen, hogy kezet emeljek az Isten felkentjére. És aztán, amikor kimegy Saul onnan, és kiabál utána Dávid, hogy itt voltam, megölhettelek volna, de nem tettem, akkor azt mondja Saul, hogy te igazabb ember vagy nálam, hiszen ki az, aki ha kezébe adja az Úr az ellenségét, akkor nem végez vele. Tudom, hogy az Isten embere vagy. Miért tudta ezt Dávid megtenni? Mert az Isten lelke munkálkodott a szívében, mert túlcsordult mindez rajta. És ez egy bizonyságtétel volt kifelé, az emberei felé is, és Saul király felé is. Vagy ott van a másik példa, az újszövetségi történet, azt biztos, hogy nagyon jól ismerik a testvérek mindannyian. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből az irgalmas samaritánusnak a példázata. A zsidók és a samaritánusok ős ellenségek voltak a babiloni fogság óta. Megfojtották volna egymást egy kanálvízben. Egy valamire való zsidó, ha Galileából Júdeába, vagy Júdeából Galileába ment, az nem ment keresztül a samáriai területen, hanem sokkal több kilométert utazott, átkelve kétszer a Jordánon, csak hogy ezekkel a gaz samáriaiakkal ne kelljen találkozni. És Jézus példázatában egy samáriai, az ellenség, Amikor talál egy zsidót összeverve az út szélén, akkor oda megy hozzá, úgy, hogy egyébként egy pap meg egy lévita nagy évbe elkerülte, biztos megvolt rá az indoka, hogy miért, van igaza, hogy ő most nem segít, de ez a samaritánus, akinek meg lett volna emberileg az indoka, hát ellenség, hát bolond volnék én az ellenséggel törődni, időt, energiát, pénzt áldozott arra, hogy megmentse azt a bajba jutott embert. Pedig ellenségnek tekintette egymást a két nép. Testvérek, erre is most döbbentem rá. Most így ennek a most vasárnapi igehirdetési alapigének az összefüggésében. Emlékszünk rá, hogy Jézus miért mondja el ezt a példázatot? Egy törvénytudó mit kérdez tőle? Emlékszik valaki a kérdésre?
Igen.
Mi?
Melyik a legnagyobb parancsolat?
Igen, az az első kérdés. Ő elmondja, hogy szeresd Istent, szeresd a felebarátod, és utána...
Ki az én felebarátom?
Azaz. Ki az én felebarátom? Ezt kérdezi a törvénytudó, és Jézus válaszol azzal a példázattal, amiben ellenségek feszülnek egymásnak, és azt mondja, hogy na ő a te felebarátod. Testvérek, ez elképesztő. Lehet, hogy emberileg ellenségnek tekintik egymást, de Isten azt mondja, hogy ti nem ellenségek vagytok, ti felebarátai vagytok egymásnak. És ezért kell a másikat szeretned. Mert, és nem gyűlölnöd a te atyád fiát. Valami elképesztő mélysége van ennek az igének, ha a saját konfliktusainkra, vagy a saját ellenségeinkre gondolunk. Emberileg lehet, hogy egymásban ellenséget láttok, de Isten azt mondja, hogy ti felebarátai vagytok egymásnak. És ezért kérem tőled, hogy engedd, hogy az én szeretetem téged is betöltsön, és rajtad keresztül jusson el a másik emberhez is. És aztán nem tudom nem idézni azt a mondatot, amit Jézus a kereszten mondott, amikor keresztre feszítették. És ott állnak, gúnyolják őt azok, akik fájdalmat és keserűséget akartak neki okozni, és okoztak is testileg, lelkileg, akkor Jézus neki fog és imádkozik azokért, akik őt gyalázzák. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amikor Jézus azt mondja nekünk, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, akkor ő nem úgy ad nekünk valamilyen parancsot, törvényt, hogy azt ő maga példaként nem mutatta volna meg nekünk. És testvérek, amit mi átélünk fájdalmat másoktól, az sehol nincs ahhoz, amit Jézus átélt a kereszten. És mégis imádkozik értük. Mi sokkal kisebb fájdalomnál mondjuk és érezzük azt, hogy na azért tud, hogy hol a határ. Azt már nem szeretni, imádkozni, hát az nekem nem, hogy nem megy, nem is akarom, hogy menjen. Pedig Jézus az ő követőinek ezt a példát mutatja, és ebben szeretne vezetni, és segíteni, és formálni. Miért imádkozzunk az ellenségeinkért? Ez még ennek a mai igehirdetésnek egy fontos kérdése, erre még hadd térjek ki. Azért, hogy az Úrnak beszéljünk róluk, és az Úr kezébe tegyük le őket. Az a természetes reakció, hogy egymásnak panaszkodunk, vagy pedig magunkban háborgunk. Én ebben nagyon profi vagyok, és ebben nagyon keményen megítélt az Isten. Amikor azt mondta, hogy imádkozz az ellenségedért, akkor ezzel azt mondta, hogy ne másokkal akart kibeszélni a sérelmeidet, ne keress olyanokat, akik majd úgyis megerősítenek téged abban, hogy neked van igazad, mert haragszol. Igen, jogosan gondolsz így vagy úgy arra a másik emberre, vagy arra a csoportra. Vagy ne magadban háborogj, és még inkább, minél többet háborogsz benne, egyre inkább azt érzed, hogy hát igen, ezt nem lehet megbocsátani, nem lehet feldolgozni, és az első adandó alkalommal visszajelzek neki. Jézus azt mondja, hogy ha ezekkel, vagy azt jelzi ezzel, ha ezekkel foglalkozunk, nem találunk megoldást. De ha nem másokkal, nem magunkkal, hanem az Istennel beszélünk ezekről a ellenséges helyzetekről, kapcsolatokról, nyílt vagy nem nyílt támadásokról, akkor az Isten el tud kezdeni dolgozni bennem is, és el tud kezdeni dolgozni a másik emberben is. És csak az vezet megoldáshoz, és csak az vezet szabaduláshoz. Az imádság mindig javára válik az embernek. Annak is javára válik, aki imádkozik, és annak is javára válik, akiért imádkoznak. Ha nem akarunk az ellenség javáért könyörögni, akkor azzal tulajdonképpen a saját gyógyulásunkat fogjuk megakadályozni. Hiszen lehet, hogy egy bizonyos helyzetet csak és kizárólag az Isten tud megoldani. Emberi megoldások nincsenek. Még ha meg is van a jó szándék, lehetnek olyan ellenséges területek és kapcsolatok, amibe lehetetlen emberileg közös nevezőre jutni, de az Istennek minden lehetséges. Drága testvérek, harmadszor is mondom, jövő vasárnap úrvacsora van. Előttünk van egy hét drága lehetőség arra, hogy imádságban hordozzuk ezeket a lehetetlen helyzeteinket, vagy ezeket a lehetetlen kapcsolatainkat, hogy imalistára vegyük az ellenségünket, és azt a helyzetet, amiben nem csak mi vagyunk érintettek személy szerint, hanem ő is, vagy lehet, hogy még sokkal többen, akikről nem is biztos, hogy tudunk, hogy ők is ennek az ellenséges tevékenységnek valamilyen szinten a kárvallottai. És akkor zárásként, mi is volt a heti igénk? Arra buzdított minket Pál apostol, hogy éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Kell, hogy legyen különbség az előtte és az utána helyzet között. Ha az Úr a kezébe vesz minket, és elkezd dolgozni rajtunk, most, ezen a héten, akkor kell, hogy legyen különbség a most vasárnapi állapotunk és a jövő vasárnapi állapotunk között. Akkor, amikor ide jöhetünk az oltárhoz, magunkhoz vehetjük az Úr Jézus testét és vérét, átélhetjük azt, hogy van bocsánat, a mi bűnünkre is, és a másik bűnére is, és átélhetjük azt, hogy ami embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Előttünk egy drága lehetőség, egy egész hét, és aztán majd több is, de most az úrvacsoráig egy egész hét. Akarunk-e, merünk-e, szeretnénk-e élni ezzel a lehetőséggel? Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, annyira megrendítő és annyira szívünkben markoló ez a mai ige. És Te tudod azt, hogy milyen ponton vagy, milyen kérdésben találtál minket a leginkább. És Te tudod, hogy a mai ige hirdetésnek melyik mondata vagy melyik üzenete kellett, hogy a megoldás felé egy kapaszkodót adjon számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te nem azért hívsz minket Isten tiszteletre, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és lelkileg üdüljünk, felüdüljünk, hanem azért, hogy gyógyuljunk. Gyógyuljunk mi magunk is, és gyógyuljanak a kapcsolataink, közösségeink is. Te tudod, Urunk, azt is, hogy miért így időzítetted a mostani vasárnapra ezt az igét, és jövő vasárnapra az úrvacsorai lehetőséget. Kérünk téged, hogy amit te tudsz és akarsz, azt végezd el a mi szívünkben ez alatt a hét alatt. És kérünk téged, hogy add, hogy a mi életünk személyes életünk, a családunk, gyülekezetünk, egyházunk hadd lehessen olyan, ami a te dicsőségedet hirdeti, és amiben az látszik meg, hogy mi a világosság gyermekei vagyunk. Így kérünk téged az Úr Jézus nevében. Amen.